harmadik napon menyegző volt a galileai Kánában. Ott volt Jézus anyja. Meghívták Jézust és tanítványait is a menyegzőre. Amikor elfogyott a bor, Jézus anyja így szólt hozzá, nincs boruk. Mire Jézus azt mondta, vajon én rám tartozik ez, vagy te rád, asszony? Nem jött még el az én órám. Anyja így szólt a szolgákhoz, bármit mond nektek, tegyétek meg. Volt ott 6 kőveder a zsidók tisztálkodási rendje szerint, amelyekben egyenként 2 vagy 3 métréta fért. Jézus így szólt hozzájuk, töltsétek meg a vedreket vízzel, és megtöltötték színültig. Aztán így szólt hozzájuk, most merítsetek és vigyetek a násznagynak. Ők vittek. Amikor a násznagy megízlelte a vizet, amely borrá lett, mivel nem tudta, honnan van, csak a szolgák tudták, akik a vizet merítették, oda hívta a vőlegényt, és így szólt hozzá. Minden ember a jó bort adja fel először, és amikor megittasodtak, akkor a silányabbat. Te pedig ekkora tartogattad a jó bort. Ezt tette Jézus első jelként a galileai Kánában, így jelentette ki dicsőségét, és tanítványai hittek benne. Urunk, szentelj meg bennünket igazságoddal, a te ígéd igazság. Amen.
Kedves gyülekezet, drága testvérek! Mielőtt rátérnék ennek a történetnek a magyarázatára, engedjétek meg, hogy a Bibliával kapcsolatos néhány fontos tudnivalót elmondjak, mert ismereteinkhez ez is hozzátartozik, és jó, hogyha erről is tudunk. Azt gondolom, hogy nem árulok el titkot, ha azt mondom, hogy a Biblia 2 nagy részből áll, Ószövetségből és Újszövetségből, talán ezt még azok is tudják, akik nem járnak gyülekezetbe, vagy akik nem hisznek Istenben. Ennyi alapinformációja talán az embernek, az emberiségnek van, hogy a Biblia 2 nagy részből áll, Ószövetségből és Újszövetségből. Az Ószövetség az 39 könyvből áll, az Újszövetség pedig 27 könyvből áll, és mind a 66 könyvet 3 nagy részre lehet osztani, a történeti könyvek, az irodalmi könyvek, és nem tudom, hogy lemaradt-e, vagy jön-e a harmadik, köszönöm szépen, a prófétai könyvek. Minden könyvet, mind a 66 könyvet erre a 3 nagy részre lehet osztani, tehát a történeti könyvek, nyilván talán ki is lehet találni, hogy miért történeti könyv, azért, mert alapvetően történeteket foglal magába, történetek, különböző történetekről szól. Aztán az irodalmi könyvek, az a bölcsesség irodalmába tartozik, és a harmadik pedig a prófétai könyvek. Az Ószövetségben a 39 könyvet tehát erre a 3 csoportra osztjuk. A történeti könyveket, azokat érdemes felsorolni, érdemes tanulmányozni. A történeti könyvek Mózes első 5 könyve, aztán Józsué könyvei, Bírák könyve, Rút könyve, Sámuel 1-2, Királyok 1-2, Krónikák 1-2, Ezsrás, Nehémiás és Eszter könyve. Aztán az irodalmi könyvekhez tartozik a bölcsesség irodalomhoz Jób könyve, aztán a Zsoltárok könyve, a Példabeszédek könyve, a Prédikátorok könyve és az Énekek éneke. És a harmadik nagy kategória pedig a prófétai könyvek, ezt pedig 2 nagy részre osztjuk, vannak a kis és vannak a nagy proféták. A nagy proféták ugye Ézsaiás, Jeremiás, Ezékiel, Dániel, és Jeremiás az, aki 2 könyvet is írt, maga a Jeremiás könyve és Jeremiás síralmai könyve, és van a 12 kis proféta, ezek tehát a profétai könyvek, és ez a hármas felosztás, ez megtalálható az Új Szövetségben is. A történeti könyvek, ahogy láthatjuk is itt a kivetítőn, Máté, Márk, Lukács, János evangéliuma, valamint az apostolok cselekedetei, aztán az irodalmi könyvek, bölcsességek, vagy kicsit ilyen újszövetségi szóval élve levelek, azok Pál apostolnak a 13 levele. Sokan nem tudják, de a zsidókhoz írott levelet azt nem Pál apostol írta, hanem Barnabásnak tulajdonítják. Ezért tehát Pál apostolnak a 13 levele, a zsidókhoz írott levél, Jakab levele, Péter 1-2, János 1-2-3 levele, valamint Júdás levele. És a profétai könyvekhez tartozik, egyetlen egy könyv van az Új Szövetségben, ez pedig a Jelenések könyve. Jelenések könyvét az a János írta, aki az evangéliumot is, illetve a három levelet. A történeti könyveknél az Új Szövetségben a 4 evangéliumot emelném ki, mert azoknak a megkülönböztetését úgy nevezzük, hogy szinoptikus evangéliumok. Ezt egyébként a konfirmandusoknak mindig szoktam tanítani, itt látom, hogy vannak mosolygós arcok, akik talán emlékeznek rá, föl tudják eleveníteni. A szinoptikus evangéliumok, és itt egy görög szót érdemes megtanulni, már ha ezt a szót megtanulom, hogy szinoptikus, akkor már görög szót tudom, de ez a szűn és az opszis szóból van, és hát a szűn az az együtt szót jelenti, az opszis pedig, hát mi szoktuk is használni, ugye az opszis, az optika, okuláré, ugye, az pedig a látni szót jelenti, így tehát a szinopszis az azt jelenti, hogy együtt látó, és a 4 evangéliumból 3-at nevezünk szinoptikus evangéliumoknak, Máté evangéliumát, Márk evangéliumát és Lukács evangéliumát, tehát ezek az úgynevezett szinoptikus evangéliumok. És miért nevezzük együttlátó evangéliumoknak? Azért, mert a 4 evangélista, noha más és más forrásból dolgoztak, más és más tanukat kerestek meg, és írták le a Jézussal kapcsolatos történeteket, körülbelül 30 évvel nyilván eltérőek az evangéliumoknak a keletkezései, de Jézus halálát követően körülbelül 30 év telt el, és akkor írták le, illetve jegyezték le az evangélisták, Máté, Márk és Lukács, evangélista, hasonló történeteket ír le, hasonló szerkesztéssel, más és más megközelítéssel, vagy más és más hangsúllyal. És ahogy a tanúk más és más szemszögből mondják el ugyanazokat a történeteket. A 3 evangélium történeti szempontból közel azonos. Néhány történet csak egy-egy evangéliumban található, illetve olvasható. Ilyen például Lukács evangéliumában nagyon érdekes, hogy hiába szinoptikus evangélium, és hiába ott van még Máté és Márk evangélista. Egyedül Lukács evangéliumában található például Zákeus története, vagy a tékozló fiú példázata. És lehetne még néhányat kiemelni, de ezekben az apró különbségekben látható az, hogy igen, ott van az, hogy Isten szent lelke ihlette, de hogy az emberi oldala is ott volt. És hát nagyon-nagyon az emlékeimbe vésődött az, amikor a professzorom tanította az evangéliumokat, akkor hát minden evangéliumot nagyon részletesen végigvettünk, és hát például a Lukács evangéliumára szokták mondani, illetve tanították nekem is, hogy a Lukács evangélista nagyon a női aspektusból ír le történeteket, mert Lukács evangélista mindig a nőket helyezte előtérbe a különböző történetekben. Ilyen volt például, és itt van egy különbség például az evangéliumok között, amikor a feltámadott Jézusról hírt kapnak az apostolok, akkor Lukács szerint a nő, az asszony megy be először a sírboltba. Egy másik evangélista szerint pedig János és Péter megy be. Nem fogunk ebből vitát csinálni, a lényeg az, hogy üres volt a sír. Az, hogy ezt kitalálta meg, ez tulajdonképpen másod vagy harmadlagos kérdés, de érdekes, hogy Lukács nagyon a női szereplőket emeli ki az írásaiban. És nyilván nem szükséges ennyire mélyen belemenni, mert nem teológiai előadást szeretnék tartani, és bocsánatot kérek, ha esetleg valakit untatok ezzel, de jó, hogyha ilyen formában is látjuk egyébként az evangéliumoknak az összefüggéseit. Máté és Lukács evangélista szükségesnek tartja, hogy Jézusnak a születési körülményeit írja le. Máténál is, Lukácsnál is olvashatunk erről. Máté, nagyon érdekes, hogy a születés történet előtt a nemzetség táblázatot azért szépen lehozza, hogy visszaeredezteti, hogy honnan származik Jézus. És egészen elmegy az ősatyákig. Márk evangélista azonban Keresztelő Jánossal kezdi, a felnőtt Jézussal, Jézus megkeresztelkedésével folytatja. Tehát ő nem beszél születéstörténetről. Márk evangélista szintén professzorom tanította, és annyira igaz, amikor az ember fölfedezi ezeket az apró kincseket, hogy Márk evangélista ugye 16 fejezetből áll, a legrövidebb evangélium egyébként a négyből, 16 fejezetből áll, és Márk nagyon gyors evangélista, ha lehet így fogalmazni, nagyon szaporán számol be az evangéliumi vagy Jézussal kapcsolatos történetekről. Miért? Azért, mert Jézus Krisztusnak a kereszthalálát és feltámadását állítja középpontba. És ezért ilyen, van a YouTube-on, nem tudom, ismerik-e a testvérek, én is szoktam ilyet csinálni, hogy lehet másfélszerezni, meg kétszerezni, meg két és félszerezni a beszédet egy YouTube-on, vagy egy videórészletet. Na hát, valahogy Márk evangélistát így kell elképzelni, hogy ő felgyorsítja az eseményeket, roham léptekkel számol be az evangéliumi történetekről. Miért? Mert fókuszpontban a keresztre feszített Jézus van, és a feltámadott Jézus Krisztus. Na hát ilyen apró különbségek megtalálhatók, de ami a legfontosabb, hogy Isten szent lelke így ihlette, sugalmazta az íróknak, és ők pedig így jegyezték le. És nincsen ellentmondás a Bibliában, csak esetleg hangsúlyeltolódás. És én mindig így szoktam fogalmazni, sőt a konfirmandusaimnak is, amikor a szinoptikus evangéliumokat bemutatom, akkor mindig azt próbálom nekik elmagyarázni, hogy hangsúlyeltolódások vannak. És egy filmet szoktam példaként említeni a gyermekeknek, és hát nektek is hadd mondjam el, van egy olyan film, nem feltétlenül gyermekeknek szóló film, a 8 tanú. Nem tudom, hogy valakinek ismerős ez a film. Nagyon-nagyon jó film. Egyébként az alapkoncepció az, hogy Spanyolországban, fővárosában, Madridban egy terrortámadás történik, a polgármestert megölik egy robbantással, és de hatalmas fejvesztett rohanás, káosz van ott azon a téren, és a rendőrség keresi a tanúkat, és 8 tanút talál. És ez a 8 tanú, ez teljesen más aspektusból, szemszögből meséli el a történteket. Más-más hangsúlyeltolódással, másra teszik a hangsúlyt. Valahogy így tudom elképzelni az evangélistákat is, hogy beszámolnak a Jézussal kapcsolatos történetekről, de hangsúlyeltolódással. Valakinek, valamelyik evangélistának ez a fontos, például csak egy érdekesség, és ment itt a teológusok között a vita, meg a szakértők között. Az egyik evangéliumban 5000 ember megvendégelése van, a másikban 4000. Hát most... Na bum, 5000 vagy 4000, teljesen mindegy. Aztán van, akik azt mondják, hogy 2 megvendégelés volt egy 5000 és egy 4000. Igazából az alap az, hogy Jézus Krisztus valami olyan csodát tett, hogy a semmiből teremtett. Mert volt 2 kenyerük, meg 7 haluk, vagy fordítva, vagy 5, bocsánat. És teljesen mindegy, tessék. Jaj, bocsánat, igen, kevertem, elnézést kérek. De nem az a lényeg, hogy hány fő, hanem az a lényeg, hogy megtörtént maga az esemény. És ki mire teszi a hangsúlyt, és azt gondolom, hogy ezekben a szinoptikus evangéliumokban hangsúlyátolódások vannak. Ezzel szemben a különleges evangélium János evangéliuma. Nem szinoptikus evangélium, és teljesen más szerkesztési, történeti formát követ, mint a másik három evangélista. Az első, ami ilyen nagyon szembetűnő, hogy hát prológussal, azaz ilyen bevezetővel kezd. És leírja azt, hogy az ige testé lett, közöttünk lakott, ezt nagyon ilyen filozófikusan fogalmazza, megírja le. Egyébként János egy rendkívül tanult teológus, ha lehet így fogalmazni, apostol volt, hihetetlen intellektuális adottságai voltak, és nagyon filozófikus gondolkodása volt. Az első fejezetben, ha valaki elolvassa az első fejezetet, azonnal le tudja ezt képezni, hogy fú, azért itt mélységében kell értelmezni János evangéliumát. És aztán a második vagy az első fejezetben még Keresztelő János története, illetve a tanítványok elhívása, és mindjárt a második fejezetben van a kánai mennyegző. És tulajdonképpen egy csodával kezdődik, hogyha a prológus meg a bevezetőt leveszem. Mindjárt egy jézusi csodával. És mind tartalmában, mind szerkezetében teljes mértékben eltér a többi evangéliumtól. A második fejezetben azonnal a felnőtt Jézussal történt eseményeket írja le, és így jutunk el a mai történetünkhöz, hiszen mindjárt a felnőtt Jézus első csodatételét írja le János, a kánai mennyegzőt. És most már tekintetünket János evangéliumára, illetve a második fejezetre helyezzük, és arról olvashatunk, hogy Máriát és Jézust meghívják egy mennyegzőre Kánába. Kána, ahogy itt láthatjuk, Galilea tartományában helyezkedett el, és Názárettől, azért említem itt Názáretet, mert hát ugye Jézus Názáretben nevelkedett fel. Názárettől Kána körülbelül 7-8 kilométerre fekszik, és ma is létező városról beszélünk, melynek mai megnevezése Kafr-Kanna, ez a mai megnevezése. Itt egy Google Maps-ről töltöttem le ezt a képet, és ott látjuk ezen a piros körvonallal határoltan körül magát a várost, Kafr-Kanna városát. A zsidó hagyományban egy ilyen mennyegző az több napig, esetleg egy hétig is eltartott. És az első nagyon fontos üzenet ebben a történetben, hogy Jézus, ahová meghívják, oda elmegy. Ez egy nagyon fontos üzenet. És így ment el több alkalommal is meghívásra, például egy-egy farizeusnak a házába. A Lukács evangéliumából két történetet hadd emeljek ki. Lukács evangéliumának a 7. fejezetében, a 36. versben azt olvashatjuk, hogy farizeus arra kérte Jézust, hogy egyék nála. Ő bemondta a farizeus házába, és asztalhoz telepedett. És valami hasonló történik a 14. fejezetben, amikor egyszer szombaton bement Jézus a farizeusok egyik vezetőinek a házába ebédelni, azok figyelték őt. Vagy azt olvashatjuk János evangéliumának 11. fejezetében, mert Jézust hívták Lázár betegségénél, amikor beteg volt, és aztán nem csak beteg volt, hanem meg is halt ez a fiatal ember. A halála miatt elment egy sírba. Azt olvassuk a történetben, Lázár volt a beteg. A nővérei megüzenték Jézusnak, Uram, íme, akit szeretsz, beteg. És ő nem tett különbséget. Ő elment a vallásos, hátsó szándékkal meghívó farizeushoz, bement a vámszedőnek a házába, gondoljunk csak Zákeus történetére, amikor elmondja, hogy nekem ma a te házadban kell megszállnom. Hogy bemegy a mindenki által megvetett vámszedő házába, bemegy egy sírba, ahol halott feküdt, és azok, akik ismerik a zsidó kortörténetet, azok tudják nagyon jól, hogy hát a zsidó nem érintkezhetett halottal, mert akkor tisztátalanná vált. És Jézus még ezen is felülemelkedik, a zsidó hagyományon, a zsidó törvényeken, tisztálkodási törvényeken is bemegy egy halotthoz, bemegy Lázárnak a sírjába, ő nem tett különbséget, ő ahová meghívják, elmegy. És így tett eleget a meghívásnak, és ment el egy lakodalomba is, de nem azért, hogy vigassággal, meg lerészegedéssel, magából kikelve kirúgjon a hámból, nem ezért ment, hanem azért ment, hogy az Atya dicsőségét felragyogtassa. Neki teljesen más volt a motivációja. És tette ezt különböző formákban, csodákkal, megtérésre hívással, gyógyítással, halott feltámasztásával, vagy éppen a víz borrá változtatásával. És minden meghívásnak eleget tett, de csak azzal a céllal, hogy ő Úr lehessen ott, és az Atya dicsőségét megmutathassa. Ezért ment el ebbe a lakodalomba is. És ma is eleget tesz a meghívásoknak. Az az ember, aki meghívja őt, behívja az életébe, oda ő elmegy azért, hogy meghallgassa, hogy meggyógyítsa lelkileg, hogy megváltoztassa az életét, megváltoztassa a szívét. És ahogy átváltoztatta a vizet borrá, úgy képes átváltoztatni a bűnös szívet kegyelmével tiszta szívvé. Az első csodatétel üzenete az, ahogy átváltoztatta a bort vízzé, ő azért jött, hogy az ember életét, bűnös szívét átváltoztassa, megváltoztassa. Jézus Krisztus ezért jött, és ezért fogad el minden meghívást, ahol ő csodát akar tenni. És teheti ezt emberi életekben, teheti ezt különböző élethelyzetekben, mert ő mindent át tud formálni, és mindent meg tud változtatni. A víz és a bor a szívnek a jelképe, hogy még ezt is meg tudja tenni. És ezért ment el, hogy ezt mindenki számára nyilvánvalóvá tegye. És én így értettem meg János evangéliumát, hogy miért teljesen más, mint a többi evangélista. János arra helyezte a hangsúlyt, és azért írta mindjárt Jézusnak az első csodatételét le, hogy egy felütést adjon. Egy felütést. Amikor egy filharmóniában egy karmester jelet ad, János jelet adott, hogy figyelj, ahogy Jézusnak van hatalma a vizet borrá változtatni, úgy van hatalma arra, hogy a te szívedet, a te életedet is megváltoztassa. És ez a nyitán. Ez az első, legfontosabb üzenet, ami tulajdonképpen ebben a történetben megjelenik. És ennek az átváltozásnak lett aztán a gyümölcse, hogy olvassuk a történet végén, a második fejezet 11. versében, ezt tette Jézus első jelként a galileai Kánában, és így jelentette ki dicsőségét, és tanítványai hittek benne. Majd erről még lesz szó a későbbiek folyamán. És nem a csoda a legfontosabb, hanem az, ami annak a következménye, ami ebben a történetben olvasható. Mit is olvasunk? Első jelként, és a tanítványai hittek benne. Nem önmagában a víz borrá változtatása. Ez csak egy eszköz volt arra, hogy megjelenhessen az Atyának a dicsősége, és hogy hit fakadjon ebből. És ezért megy el, és ezért tesz csodát, hogy higgyenek benne. És sosem öncélúan megy el Jézus valahová, hanem neki az a célja, hogy emberek bűneiket felismerve, megvalva átadják az életüket. Jézusnak mindig ez a célja, bárhova bemegy, vagy bement a különböző történetekbe, vagy emberek életébe, amikor belép azzal a céllal, hogy megváltozzon. Hogy a víz borrá, az a bűnös szív tisztává változzék. Ő ezért jött, és ma is ezért hirdetjük őt. Ma is 2000 év múltával ezért prédikálunk erről a történetről, és ezért hirdetjük Jézus Krisztust. És ezért bátorítunk mindenkit alkalomról alkalomra, hogy hívják be az életükbe Jézust, és meg fog mindent változtatni. És ne félj a változástól, drága testvérem, ne félj. És ne félj a meghívástól. Ha meghívod, ha behívod az életedbe, és engeded, hogy ő Úr legyen a te szívedben, akkor, ahogy képes volt a vizet borrá változtatni, úgy képes lesz a te életedet, a te körülményeidet, a te szívedet, a te gondolkodásodat megváltoztatni. És ne félj ettől a meghívástól, és ne félj ettől a változástól. A következő ebben a történetben, amit érdemes megemlíteni, Máriának az a mondata, amit fiához, Jézushoz intéz, nincs boruk. Igaza volt Jézusnak, elég keményen válaszol legalábbis a mi gondolkodásunk szerint, meg a mi gyermekszülői kapcsolatunkat tekintve, azért viszonylag kemény választ ad, durva választ ad. Itt is kell ismerni a zsidó kortörténetet, ez egy olyan természetes válasz volt, Számukra ez nem volt durva, ez olyan természetes válasz volt, mint amikor én azt mondom édesanyának, hogy köszönöm. Tehát ezen nem kell fölháborodni, és igaza volt Jézusnak, hogy ez nem az ő dolguk. Hát miért? Mert ők vendégek. Hát mi közöm van nekem ahhoz, hogy a vendéglátónak elfogy a bora? És azt mondja Jézus, hogy ez nem a mi dolgunk. És ezért felel a násznagy, a szervezők, de nem a meghívottak. Nem? Hát ez így van minden, legalábbis normális lakodalomban, nem? Nem a vendégek kell, hogy biztosítsák az italt, bár van ilyen is. Azért egy élményemet azért hadd mondjam el azoknak, akik esetleg esküvőre készülnek. Amikor a feleségemmel összekötöttük az életünket 2006-ban, hát azért ismertük a saját magunk családját, meg ismertük egymás családját. És hát azt a tényt azért meg kellett állapítanunk, hogy akár az én családomban, akár a feleségem családjában addig isszák a bort, amíg van. De ezt tudjátok, mit jelent. Ez a sárga földet. És hogyha tudtak volna megállt parancsolni, akkor nem lett volna ilyen feszültség, nem alakult volna ilyen feszültség. De mit mondtunk a feleségemmel? Nuku, semmi, nulla, zéro alkohol. Na hát ez nem tetszett bizonyos tagjainknak, és emlékszem, az egyik rokonom azt mondta, hogy olyan nincs, olyan nincs, olyan nincs. Azt mondja, hogy ha te nem engeditek, akkor én viszek, ráadásul Bács-Kiskun megyéből valósi a családom, azért tudjátok, mi van ott. Nem csak szőkített olaj, hanem bor. Az rengeteg, az nincs az a mennyiség, ami ott ne fogyott volna el. És a családtagom azt mondta, hogy akkor majd én viszem a kannás bort. És én meg azt mondtam, hogy fölvállalva, hogyha bármilyen kannát, bort látok, akkor vissza foglak benneteket fordítani. És az az igazság, hogy nagyon nagy feszültség lett ebből a családban. De mi ehhez ragaszkodtunk. És azt mondtuk, ha mi finanszírozzuk az esküvőnket, akkor mi mondjuk meg, és mi diktáljuk a feltételeket. És voltam olyan esküvőn, olyan lakodalomban, mennyegzőn, ahol roskadásig volt az asztal alkohollal. De egyetlen egy hajnalra, egyetlen egy embert nem láttam a sárga földig leíva, berúgva. Nem. Mert tudták a mértéket. Tudták a mértéket. És hogy elmondjam azért a történetnek a végét, nem volt alkohol az esküvőnkön, a mennyegzőnkön, de volt annyi becsület a családtagomban, mert ő azt mondta, hogy hát alkohol nélkül lehetetlenség mulatni. Lehetetlenség. Mi meg azt mondtuk, hogy lehetséges, mi ezt szeretnénk megmutatni. És becsületére legyen, hogy az esküvő után néhány nappal fölhívott, és azt mondta, Krisztián, soha életemben nem voltam ilyen meghitt szép lakodalomban, mint amit ti tartottatok. És akkor mondtam, látod, hát alkohol nélkül is lehet ezt. Lehet ezt. Ez a nehezebb, hadd mondjam el. Ez a nehezebb. Lehitatni baromi könnyű. De hajnal, nem tudom, 4-5-ig voltunk együtt, addig programot csinálni, figyelmet fönntartani, lényegesen nehezebb. És becsületére váljék, hogy azt mondta, hogy soha életében nem volt. Pedig voltunk közösen is sokszor, meg tudom, hogy nagyon sokszor voltak lakodalomban, és azt mondta, hogy soha életében nem volt ilyen meghitt családias együttléten, mennyegzőn, és ez tényleg mennyegző, mi így éltük meg a feleségemmel, a családtagjainkkal. Mit olvasunk ebben a történetben? Az, hogy nincs boruk, mondja Mária. Nincs boruk. Azonban mégis ez a mondat azért fontos, mert Mária első útja Jézushoz vezetett. Nem a násznagynak mondja, a vőfénynek, vagy a programszervezőnek, vagy nem tudom milyen modern megnevezései vannak itt ezeknek a felelősöknek, hanem Mária, az édesanyja Jézushoz megy, és csak annyit mond, hogy nincs boruk. És akkor is, ha nem az ő gondja, ő Jézushoz megy. És annyiszor beleesünk abba a hibába, hogy számtalan menekülő utat készítünk élethelyzetekbe, mindenkihez megyünk, mindenféle megoldást kieszelünk, csak nem Jézushoz megyünk. Valahol egyszer olvastam ezt a mondatot, és nagyon megragadott, így hangzik ez a mondat. az imádság legyen az első lépés, ne a végső megoldás. Az imádság legyen az első lépés, ne a végső megoldás. Sokan végső megoldásként mennek Jézushoz, és nem első lépésként. És mennyi szenvedést meg tudnának spórolni emberek, ha elsőként Jézushoz mennének, és nem különböző rossz megoldási javaslataikon törnék a fejüket. És mennyi falba ütköznek. És látjuk egyébként, hogy házasságok romlanak meg. Miért? Azért, mert mindenkihez mennek, és aztán mennek vigasztalódni is, mondjuk ki, és nem Jézushoz, pedig Jézus rendbe tudná tenni a házasságokat, Jézus rendbe tudná tenni az emberi kapcsolatokat, de nem mennek oda. A nincs boruk mondat lehetne az is, nincs békességem, nincs szeretetem, nincs megbocsátásom. És ebben a történetben a bort nevezik meg, de a te élet történetedben meg lehet nevezni a békességet, a szeretetet, az üdvösséget. És hadd tegyem föl, drága testvérem, ezen a mai délelőttön a kérdést, hogy mi a te borod? Mi a te borod, ami nincs meg neked a te életedben, ami elfogyott, ami meg sem volt? A te élet történetben nincs békesség, nincs szeretet, nincs megbocsátás, nincs bocsánat, nincs üdvösség. Mit nincsen? Mi a te borod? Jöjj Jézushoz, és ő meg tudja tenni, be tudja tölteni, meg tudja adni. Az első utad ő hozzá vezessen, és ne kerülő úton 23 kudarcos megoldási próbálkozás után menj ő hozzá, hanem akár most vezessen az első utad hozzá, és meglátod, hogy ő belép a te életedben. Belép a te életedbe. És ezért vigyük magunkkal ezt a nagyon fontos mondatot, hogy az első lépés legyen, hogy hozzá megyünk, és ne a végső megoldás. A következőkben azt az utasítást adja Mária a szolgáknak, hogy bármit mond nektek, tegyétek meg. Hát ott van-e bennünk ez a készség? És milyen szép ez a magyar szó, nem? Készség. Mindenki le tudja írni, legalábbis remélem, hogy le tudjuk írni ezt a szót, hogy készség. Ami azt jelenti, hogy késznek lenni. Hogy ott van-e bennünk az a készség, hogy amit mond Jézus, az legyen bármi, megteszem. Legyen bármi, megteszem. Ha azt mondja, hogy hozzam ide neki a korsómat, a korsó szimbolizálhatja a szívemet, akkor oda viszem. Ha azt mondja nekem, hogy öntsem ki azt, ami a korsóban van, azaz öntsem ki neki a szívemet, akkor megteszem. Megteszek bármit, mert ő mondja, mert ő tudja, mert ő kéri. És minden változás ott kezdődik, hogy megteszem azt, amit kér. Hogy alárendelem magamat, hogy az lesz a legfontosabb, az lesz az első, az lesz a legfontosabb, hogy alárendelem magamat neki. És tudom, hogy talán lehet, hogy itt is közöttünk vannak olyanok, akik azt mondják, vagy azt gondolják, hogy én nem tudom az első helyre tenni. Hadd mondjak nektek egy személyes élményt, hogy Isten egy pillanat alatt keresztül tudja húzni a dolgokat. Egy pillanat alatt. És amiről múlt alkalommal is prédikáltam, hogy fontos, fontosabb, legfontosabb, sürgető, sürgetőbb, legsürgetőbb, hogy az ember, amikor Isten belenyúl valakinek az életébe, akkor hogyan tud egyik pillanatra a másikra megváltozni és megváltoztatni sorrendeket. Amikor Johanna lányunk éppen a napokban volt 2 éve, hogy cukorbeteg lett, és hát együtt a családban is imádkoztunk. Ez egy olyan évforduló, amit megkönnyezünk. És emlékszem, hogy ez január 16-án volt. És ugyanúgy a lelkész jelentésemet írtam. Készültünk presbiteri ülésre, talán a felügyelőm is emlékszik. Benne voltam nagyon az egész éves munkatervnek az elkészítésében, illetve a lelkész jelentésem, az előző évi lelkész jelentésemet, munkáimat, szolgálataimat, feladataimat írtam be, hogy beszámolhassak a presbitériumnak, és amikor a feleségem mondta, hogy baj van, hogy menjünk el az orvoshoz, aztán az orvos a kórházba küldött bennünket, hirtelen nem lett fontos a lelkészi beszámolóm írása. Hetekig ott volt. Hetekig. Miért? Mert ez lett a legfontosabb. És tudjátok, Isten így tudja egyik pillanatra a másikra keresztül húzni a terveinket. És amikor azt a szót meghalljátok, drága testvérek, hogy nincs borunk, akkor gondold végig, hogy mi az, ami nincs meg a te életedben, hogy mire lenne szükség. És Jézus meg tudja adni. De ehhez az kell, hogy legyen benned készség, hogyha ő azt mondja, hogy vidd oda a te korsódat, vidd a te életedet, a te törékeny cserépedény életedet, akkor menj oda. Ha ő azt mondja, hogy öntsd ki, akkor öntsd ki a szívedet, akkor tárd fel mindazt, ami benned van. Ahogy Pál apostol fogalmaz a Filippi levélben kár és szemét, a szenny, a bűn, mindaz, ami ott van, ott gyülemlik az ember szívében. És én korábban küzdöttem savval, gyomorsavval. Most hála Istennek az elmúlt időszakban, mert nem volt. De azok, akik savasak, azok tudják, hogy miről beszélek, amikor itt van fönt, és érzed, és jön föl. És az ember fölbüfögi, és érzi azt a nagyon kellemetlen maró ízt. És tudjátok, ilyen a bűn. Amikor már jön föl, és a cserépedény megvan teljesen töltve, és azt mondod, hogy nincs békességed, és csak jön föl, és érzed a bűnnek azt a kellemetlen ízét, szagát. És akkor azt mondja Jézus, hogy gyere. Gyere, ha nincs békességed, akkor gyere. Ha nincs bocsánatod, akkor gyere. Ha nincs megbocsátásod, gyere. Akkor én képes vagyok, ahogy a vizet borrá, képes vagyok a te szívedet, a te életedet is megváltoztatni. És bármit mond, azt megteszem. És ezt nevezi a Biblia engedelmességnek. Nem válogatok, nem mazsolázgatok a kéréseiben, hanem feltétel nélkül megteszem. És ha azt kéri, hogy bízzam rá döntéseimet, akkor megteszem. Ha azt kéri, hogy bízzam rá az életemet, akkor megteszem. Ha azt kéri, hogy bízzam rá az indulataimat, akkor megteszem. Rábízom. Van egy gyönyörű szép ének, melynek az egyik verszaka az így szól, hadd idézem ezt. Rád bízom a nehéz napokat, rád bízom a fényes napokat is. Sorsom legyen a te kezedben, biztos helyen van a féltő szívedben. Gyönyörű szép ének, gyönyörű szép ez a néhány sora. Tudjátok miért? Azért féltő szív, mert ott biztos helyen van. És ezért is mondta Mária, hogy bármit mond nektek, tegyétek meg. Ha bármit mond, akkor tegyétek meg. Ez az engedelmesség. És befejezésül pedig a csoda gyümölcséről hadd szóljak néhány szót, hiszen a csodák mindig azért vannak a Bibliában, hogy a Jézus Krisztusban való hitet munkálják, megerősítsék. A csoda gyümölcse. Azt azonban fontos hangsúlyozni, hogy nem a csodák miatt hiszünk. Ezt nagyon fontos hangsúlyozni, drága testvérek, hogy nem a csodák miatt hiszünk. Mert vannak helyzetek, mikor nem lesznek csodák. Mikor nem lesznek csodák. Amikor valami nem úgy történik, ahogy mi szeretnénk, vagy nem úgy számolunk vele. Higgyétek el, hogy vannak és lesznek ilyenek. Amikor nem történik csoda. Hát ebben a néhány hónapban, amikor Anitáért imádkoztunk, amikor Szofikáért imádkoztunk, amikor Aliszkáért imádkoztunk, nem csodáért imádkoztunk? Nem csodáért? Hát dehogy Isten. És megadta Isten? Nem. Nem adta meg Isten a csodát. Emlékszem, amikor 2 évvel ezelőtt nagyon keveset tudtunk a diabéteszről, nagyon-nagyon keveset. És most szembesülünk 2 év múltával, hogy az emberek nagyon keveset tudnak. De azért nem mosolygom meg, mert én is ugyanez voltam. Nem voltam rákényszerítve, hogy és bármikor, bárkivel, amikor beszélgetik, és előjön ez a téma, akkor azt mondja, hogy majd kigyógyul belőle. Nem. nem gyógyul ki belőle, ebből nem lehet kigyógyulni. Legalábbis a tudomány mai állása szerint nem lehet. Nem kettes típusú, egyes típusú. De mi emlékszem, 2 évvel ezelőtt rengeteget imádkoztunk. Óráról órára. És tudom, hogy a gyülekezet is imádkozott értünk. És tudom, hogy nagyon sokan, Soprontól Zalaegerszegig, Zalaegerszegtől Nagykanizsáig, Nagykanizsától Debrecenig, mindenki értünk imádkozott evangélikus berkekben. Megtörtént a csoda? Nem. Nem történt meg. De nem hagytuk el az Urat. Miért? Mert nem a csodák miatt hiszünk. Nem a csodák miatt hiszünk. És vannak helyzetek, amikor nem lesznek csodák, és tudjátok, a csodák nem befolyásolják a hitünket. És ezt nagyon hadd hangsúlyozom, és nagyon hadd húzzam alá, hogy a csodák nem befolyásolják a hitünket, hanem egyszerűen megerősíthetik. Megerősíthetik. És sajnos vannak olyan hívő emberek, akik csak addig hisznek, amíg csodát megélnek. Vannak ilyen karizmatikus gyülekezetek is, akik erre építik a hitüket. Hát vannak olyan karizmatikus gyülekezetek, akik azt hirdetik, hogy te akkor vagy jó hívő, ha gazdag vagy. Hát ez ellentétes a Szentírás tanításával. Miért? Az, aki szegény, az nem lehet hívő. Nem lehet hívő. Ez hazugság. Hazugság, amit tanítanak. Különböző karizmatikus gyülekezetek. És tanítják azt, hogy ha te igazán hívő vagy, akkor csodákat meg fogsz élni. Ez se igaz. Nem tanít ilyenről a Biblia. Nem tanít ilyenről. Miért? Azért, mert nem a csodák miatt hiszünk. És megélhetünk csodákat, de hogyha a hívő ember csak addig hisz, amíg csodát megél, akkor azt kell, hogy mondjam, hogyha elmarad a csoda, akkor gyengül a hit. És fognak elmaradni csodák. Fognak. És akkor gyengül a hit. Ez a fajta hit az csodákra épül, de nem Jézus Krisztusra. Valaki egyszer azt mondta, nem a csodák miatt hiszünk Jézusban, Jézus miatt hiszünk a csodákban. És ez milyen más megközelítés, nem? És mi hónapokig azért imádkoztunk, de mi ma is imádkozunk. 2 év elteltével mi ma is imádkozunk csodáért. Nem biztos, hogy mindenki tudja, de azok, akik orvosok, azoknak különösen ez az információ talán fontos lehet. Kínában egy 24 éves leány meggyógyult egyes típusú cukorbetegségből. 1 év elteltével nem dobta ki a szervezet béta sejteket, meg az alfa sejteket, hanem nagyon-nagyon törékeny még vizsgálati időszakban van. De mi ezért imádkozunk, hogy Isten az orvosokat fel tudja használni. Fel tudja. És mi orvosokhoz megyünk. Valaki küldött engem Kuruzslóhoz, menjek el Kuruzslóhoz meg. Ide-oda, amoda, most látják a testek, hogy bicegek, rosszban sántikálok. Menjek el ide-oda, amoda, ilyen mágneses, meg mit tudom én, mi a csuda bánatot csináljak. És mondta, hogy nem megyek, én az orvosokhoz megyek, mert az orvosokban bízom. Bennük bízom. Mert hiszem, hogy Isten kinyújtott karjai az orvosok. És a hívő orvos az ismeri a korlátait. Az ő ismeri. És ezért kell hangsúlyozni, hogy mi nem a csodák miatt hiszünk Jézusban, hanem Jézus miatt hiszünk a csodákban. És bekövetkezhet. Lehet, hogy mire Jóhika 18 éves lesz addigra, ez egy kiforrott dolog lesz már. Nem tudjuk. Az Úr kezében van. A hívő ember átél csodákat, de megél olyan élethelyzeteket is, amikor nem történik csoda. Az az ige, amit most föl fogok olvasni, nekünk nagyon-nagyon sokat jelentett a családban, amikor csodáért imádkoztunk. Akkor olvastuk Dániel könyvében azt az igét, amely így hangzik. Van nekünk Istenünk, akit mi tisztelünk, ő ki tud minket szabadítani az izzó tüzes kemencéből, és ki tud szabadítani a te kezedből is, ó király. de ha nem tenné is, tudd meg, ó király, hogy mi a te isteneidet nem tiszteljük, és nem hódolunk az aranyszobor előtt, amelyet felállítottál. Hát ő tud csodát tenni, de ha nem teszi, ő akkor is Úr. Ezt olvassuk az igében. Azt mondja, ki tud szabadítani az izzó tüzes kemencéből? Alapvetően ki tud? Vagy kiszabadul, bocsánat, alapvetően kiszabadul az ember a tüzes kemencéből? Ha bedobják, az szén még. Sőt, aki ismeri a történetet, tudják, hogy még, talán, ha jól emlékszem, hétszeresen beizították. És az, aki a közelébe ment a kemencének, olvassuk a történetet, már azok is megégtek, meghaltak. És akkor Sedrák, Mésák, Abednégó bekerül a tüzes kemencébe, és ők mit mondanak előtte? Uram, te meg tudsz szabadítani a tüzes kemencéből, de ha nem tenné. És tudjátok, ez a csodához való hozzáállás. Ha nem teszi, ő akkor is Úr. Ő akkor is Úr. És miért tiszteljük és szeretjük az Urat? Tudjátok, mi nem a csodák miatt tiszteljük. És miért engedelmeskedünk neki? Azért a csodáért, ami már megtörtént. A kereszt csodájáért. Hogy ő már akkor szeretett minket, ahogy olvassuk az igében, a Római Levél 5. fejezetében olvassuk. Isten azonban a maga szeretetét mutatta meg irántunk, mert Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor még bűnösök voltunk. Hát ez a csoda, hogy annak ellenére, hogy bűnös ember vagyok, ő mégis szeret. Ez csoda. Ez egy elmúlhatatlan csoda. A kereszt csodájáért hiszünk, hogy meghalt értünk, és bocsánatát adja mindazoknak, akik hisznek ő benne, és megteszik azt, amit kér. A kereszt csodája olyan, amire a hívő ember csodájára jár. Mert amikor megérti és felismeri a bűnös voltát, akkor ámul, hogy mi szeretni való van benne. Én oly sokszor ámulok, és rácsodálkozom, hogy Uram, mi szeretni való van bennem. Hát még azon is csodálkozom, hogy a feleségem szeret. Hát mennyivel inkább azon, hogy az Úr szeret engem. Hogy az Úr szeret engem. És ez az igazi csoda. Hogy ő már akkor kész volt a fiát feláldozni, amikor én még bűnös ember voltam. És ez az igazi csoda, és amikor ezt valaki megérti, akkor ott hit támad, és hit fakad az ő szent lelke által. Minden más, most értsétek jól, és itt idézőjelbe teszem, minden más apró csoda ezt a hitet erősíti. A kánai mennyegző első rendkívüli csodája is a hitet munkálta, majd megerősítette a tanítványokba. Drága testvérek, összefoglalásul végezetül vigyük haza ma ebből a történetből az első, hogy Jézus bárhova bemegy, ahová őt hívják, és ezért, ha még nem tetted, akkor hívd be az életedbe, mert ő szívesen ő bárhova bemegy, bárhova elmegy. Aztán a másik, amit vigyünk haza, ha nincs borod, azaz békességed, megbocsátásod, szereteted, üdvösséged, kérd Jézustól, mert ő minden hiányt be tud tölteni. A harmadik, amit vigyünk haza magunkkal, a feltétel nélküli engedelmesség az, hogy bármit mond nektek, tegyétek meg. Azaz, légy készen megtenni, mert a hit mélysége engedelmességben és tettekben mutatkozik meg. És a negyedik pedig, amit vigyünk haza, az igazi csoda a víz borrá válása mellett, hogy engem bűnös emberként ő mégis szeret. Ezért nem csak a vizet tudja borrá változtatni, hanem az én bűnös szívemet is tisztává tudja tenni, és bűneimet kész megbocsátani. Ezért a kereszt az igazi csoda, ezért beszél János mindjárt az elején erről a csodáról, ahogy a vizet borrá, úgy a bűnös szívet pedig tisztává tudja változtatni. Amen. Imádkozzunk. Uram, hálásra szívem a te igédért, és kérlek, fedezd be minden bűnömet, és add, Uram, hogy minden egyes szó, minden egyes mondat jó földbe hújjon, nyitott szívbe hújjon, mert nekünk embereknek csak arra adatott hatalmunk, hogy szavakat, mondatokat mondjunk, amely eljuthat a fülekig. De neked van hatalmad arra, hogy a fülünkig, fülünktől egészen az értelmünkön át, egészen a szívünkig juthasson. Ezért a munkáért könyörgünk most. Amen.